Sziasztok, ez itt a Hek és Lángos 42. adása, velem szemben Béla, szevasz Béla.
Szevasztok, Béla vagyok.
És mellettem balra ül Ninja, szia Ninja.
Hello, itt vagyunk egész nap.
Igen, azért mondja Ninja, hogy egész nap, mert fél órát már felvettünk, viszont úgy alakult, hogy kifagyott a szoftver, amivel vesszük az adást, és igazából egy egész napos Windows újratelepítés és némi agysejt elhalás után újra nekiállunk, hogy akkor megpróbáljuk újra felvenni. Hát nem tudom, kell az a Patreonos pénz, hogy megvehessük azt a rögzítőt, ami csak ezt tudja, és csak ezzel fog foglalkozni, és nem kell Windowsra, meg Linuxra, meg egyébekre hagyatkozzunk.
Én azt hittem, hogy ilyen full stúdió pultra gyűjtünk, tudod, mint meg egy ilyen felvevő szobára, meg és akkor tudnánk rap albumokat is fölvenni,
esetleg üvegfal. Későbbiekben
üvegfal.
Minden. Üvegfal, és az a sok pótméter lehet ott tologatni
őket. De egyébként van értelme egyáltalán podcastet csinálni ilyen felszerelés nélkül, te mint podcast és szakértő?
Hát vannak olyan podcastek, akik stúdióval csinálnak egyébként, tehát hogy van a Rónyai stúdió például, ők adják is bérbe magukat, hogy akkor náluk lehet felvenni, csak akkor ki kell vonulni oda, mit tudom én, tehát az
adjuk meg
valami mondját. Felfújható megoldás kéne.
Igen, valami out of the box, valahogy felfújjuk a stúdiót.
Na, csapjunk a lovak közé. Az első témánk az a Signal. Ugye mi is a Signal? Az egy instant messaging app, illetve akár egy ilyen community platform lehet, olyan a Telegram, vagy a Wired, vagy mi van még?
WhatsApp.
Hát mondjuk
az már kevésbé.
Biztonságosan akkor beszélnék inkább.
Jó.
Tehát a Signal annyit
Facebook
tud,
Messenger.
Hogy...
Jó, csak trollkodom. Ninja, te tudod, mi az a Signal.
Én tudom,
te
mi a Signal.
A Signalt, nem?
Nem használtam a Signalt, és emiatt nagyon szomorú is vagyok, vagy inkább úgy érzem, hogy nem vagyok elég biztonságban, mert a Signalt tartják, vagy tartották a legbiztonságosabb, vagy az egyik legbiztonságosabb ilyen end-to-end encryption szolgáltatást nyújtó, hogy hívjáknak, instant messengernek, vagy hát ilyen csetelő alkalmazásnak, kommunikációs alkalmazásnak, mindegy, üzenőnek, és ezt azzal értékel, ezt a jó kis hírt, vagy hát jó kis hírnevet, a pozitív hírnevet, hogy nem volt, tehát nem tárolták a felhőben az enkriptáláshoz használt kulcsokat, ezáltal, vagy meg a dekriptáshoz használható kulcsot, ezáltal tényleg elmondható volt, hogy amit küldtek neked, azt csak te láttad, csak azon az eszközön láttad, amin megkaptad, és hogyha utána ez az eszköz újra telepítetted mondjuk az alkalmazást, akkor már nem lehetett többi az üzenetekhez hozzáférni, mert egyszerűen nem lehetett őket kinyitni. Hát úgy tűnik, hogy azért ez mégse teljesen így van, ugyanis van nekik desktop alkalmazásuk, a Signalnak, Windowsra és Macre elérhető, és az egyik kutató, egy reverse engineer talált egy config fájlt, amit mindenki olvashat, a Windowsos és a Mac-es Signal desktop messengeren, a user directory-ban van valahol, és benne van, plain textben, mindenki által olvasható módon a dekriptáláshoz használható kulcs. Na most a dekriptáshoz használható kulcs segítségével, hogyha az ember letölti a gépről, lemásolja a gépről azt a kis SQLite database fájlt, egy adatbázis fájlt, amiben az üzenetek vannak titkosítva, akkor segítségével kinyithatja és egyszerű szövegként elolvashatja az összes üzenetet, ami ott van benne. Ez ugye azért probléma, mert elvileg nem volna szabad másnak látni ezeket az üzeneteket, hogyha nem engedem meg neki. Na most valaki betör a gépemre, és lementi róla ezeket a dolgokat, akkor utána ezeket el tudja olvasni. Ez akkor jó, hogyha, vagy hát ez akkor használják ezt, vagy akkor használható ez igazán, hogyha például egy bűnözőnek, vagy akár egy gyanúsítottnak a gépéről le akarnak menteni bizonyítékot, és akkor ugye egy ilyen igazságügyi vizsgálat alá vetik a gépet, hát akkor az end-to-end encryptionben küldött üzenetek, azok ezzel a kulcsra gyönyörűen kinyithatók. Szóval talán ez annyira mégsem biztonságos. A jó hír az, hogy azért a mobil kliens ehhez a cucchoz, az biztonságos.
Igen, ezek a mobil alkalmazások nagyon érdekesek. A következő hírünk is ehhez kapcsolódik, a Luminosity Link, ami nem egy mobil alkalmazás.
Ez az életed legjobb átkötése. De
ellenben
hír is, ugyanúgy, mint az előző, és szoftver is.
Így van. Na, meséljétek erről nekem, gyökérmenedzsernek.
Gyökérmenedzsernek. A Lumon ez a, nem tudom kimondani.
Luminosity.
Köszönöm szépen, azért nehéz szavakkal mindig megküzdködök, elnézést kérek szépen mindenkitől, hogy ilyen passza minőséget hozunk. A lényeg az, hogy ez egy RAT volt, ez egy Remote Access Tool, és erről annó szerintem beszéltünk, amikor egy a malvereket és az ilyen kártevőket besoroltuk, illetve beszéltünk róluk. Nem tudom sajnos, hogy hányos adásban, de minden most újra előveszünk, mert egyébként a Telegram csatornákon is előkerült a minapban, hogy valaki kérdezte, hogy mi az a RAT, meg hogy mondjunk egy RAT-ot, meg nem kérdezte meg, hogy mire kell neki, mert egy diszkrétek vagyunk. De pont van egy ilyen hírünk, hogy egy amcsi csávót, 21 éves, egyébként látjátok, fiatalon is lehet karriert csinálni, 30 hónapra börtönbe csuktak, mert hogy írt egy ilyen ratot, és 40 dolcsiért egyébként, ez nem is olyan drága, az teljesen jó, árulta ezt a szoftvert, és az volt a trükk benne, hogy ő ezt így félig meddig legálisan árulta, tehát hogy nem azt mondta, hogy ez egy ilyen malware-szerű szoftver, na akkor térjünk ki, hogy mit csinál konkrétan ez a dolog, ez fönt van a gépeden, nem látod, hogy fut, a háttérben van, ahhoz tudnám hasonlítani, mint például a TeamViewer, meg a mi volt a másik?
Ezt Logmein.
A Logmein, köszönöm szépen. Úgy hasonlóképpen működik, mint azok, becsatlakozik hátulról a te szerveredhez, és te tudod távolról irányítani a célszemélynek a gépét, illetve le tudod hallgatni. Olyan funkciók vannak ebben benne általában, mint keyboard figyelő, screenshotokat csinál, figyeli a webkamerádat, ezért is van az, hogy a security-s embereknek a, nem tudom, a 90%-ának le van ragasztva a notebookon a webkamerája.
Nektek le van?
Nekem leszokott lenni, de amióta szabadosabban élek, és úgy vagyok vele, hogy
Mióta ebből keresem a pénzed.
Amióta ebből keresem a pénzemet. Hát figyelj, egy ilyen mellék kiegészítő egyébként. Minden lényegtelen, tehát minden fiatal voltam, és kellett a pénz.
Én készítettem egyébként ilyen kameratakaró gumit.
Igen.
Ez bicikli nem is volt gumiból rossz. Szétvágtam egy belsőt, mert ki volt durranva már, rossz volt, nem lehet ezt foltozni, és akkor szétvágtam, és pont így rá lehet tenni mint egy kis csukja.
Lehetett is ilyet venni, csak nekem ezzel az volt a problémám, hogy mindig...
Csak Béla mindig megijedt melletted a csukjától.
Igen, a csukjáktól én a természet, tehát így a természetes ellenségem a csukja. Nem, le is volt ragasztva, csak most kaptam nem olyan régen új notebookot, és ezt még nem ragasztottam le. De zavar egyébként, most is farkas szemet nézek vele. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezek a ratok nagyon gyakran a kamera képét szokták közvetíteni annak a képen a másik oldalon nézést, nem akarod, hogy nézze. Billentyűzetet figyel, azt mondtam, fájlokat lehet át ide-oda tologatni, folyamatokat lehet elindítani, és ezt mind úgy, hogy a háttérben csinálja, nagyon sokszor jelszavakat lop, nem csak abból, hogy ugyebár figyeli a billentyű leütéseket is, de ugyebár elkezdi kiolvasni a Firefox, Chrome, stb. Beállításokat. Hát ez ilyen klasszikus, ilyen kém tulajdonságokkal van felvértezve, és ugyebár az emberünk úgy reklámozta ezt, hogy ez ilyen távoli menedzsment téma, meg úgy mellesleg a hacker fórumokon is kereskedett vele, és mondom, $40 volt egy izé. Hát szegényként elkapták, és most hát megfosztották a pénzétől. 30 hónap böri lesz belőle valószínűleg. 21 évesen, figyelj, 2 év múlva kint van, annyira nem is olyan, mint hogyha izé. Lehet, hogy utána valaki felnyalábolja, bár mondjuk egy ilyen ratnak a megírásért még annyira nem fognak összecsapni érte a security-s cégek, mert ki tudja, lehet, hogy nagyon okos program volt ez a dolog. Ennek egyébként az a trükkje, hogy azért ezt valami szerint azért úgy kell megírni, hogy a háttérben a vírusírtó ne feltétlenül vegye észre, tehát ennek valahogy föl kell kerülnie. Hát itt azért még hiányoznak részletek, de tűnik jó volt. Ha jól tudom, például volt benne olyan is, hogy DDoS-olni is lehetett vele. Úgyhogy szerintem még elérhető azért valahol az interneten ez a program, akit érdekel, nézzen utána. De ugyebár ez ilyen kétélű fegyver, tehát honnan tudod, hogy azt, amit letöltesz, az önmagad nincsen esetleg megfertőző, és hogy nem csak neked küldi vissza az adatot, hanem még mondjuk még másnak is.
Na igen. Egyébként ezt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy mindig eszembe jut ilyen történetek során az, hogy van ez a kétféle, egy ilyen infografikát láttam az interneten még régen, a cybersecurity karrierutak két irányzata. Az egyik igen. Az, amikor 10 évig dolgozol, tanulsz, és akkor kezded ott, hogy analiszt vagy először level 1-en, vagy level 0-án, mindegy, és akkor szép lassan fölfele az egészen a highly paid konzultántig szépen fölvissza létre 10 éven keresztül. Vagy a másik módszer az, hogy írsz egy malvert, bemész a börtönbe, kijössz, és akkor közben bentesítem, felszeded magadra a tudást, meg egy kis fegyencedzést is, és akkor gyakorlatilag miután kijöttél, akkor mehetsz is egyből a highly paid konzultántnak, mert ez a renegéd stílusban lehet tolni.
Ezek közé a highly paid konzultántok közé tartozik az a néhány illető is, akit az FDA, vagyis a Food and Drug Administration felkért, hogy az egészségügyi eszközöket, mint például a pacemakerek, illetve egyéb olyan eszközök, amik élete veszélyesek lehetnek, azokat pentesztelje, illetve tanácsadással segítse ezeknek a biztonságos ételét, hiszen ugye ezt látjuk, hogy ez egy viszonylag komoly veszélyforrás lehet, és itt konkrétan emberi életeket is veszélyeztethetnek. Mit tudunk erről?
Nagyon érdekes amúgy, hogy mi az a 4 faktor, ahol a támadások, vagy hát ami a támadási felületet kiteszi. Amit tudni kell az, hogy minél idősebb egy szoftver, minél öregebb egy szoftver, annál egyszerűbb ezt meghekkelni. Nagyon egyszerű az emögött álló logika, ugyanis régen, amikor ezeket elkezdték fejleszteni, akkor abszolút nem voltak biztonságtudatosak a tervezés során. Senki nem gondolta arra, hogy majd be lehet szerezni tudom én, AliExpressről vagy eBayről egy olyan eszközt, mondjuk egy RFID író-olvasó berendezést, amivel ezeket a pacemakereket például, vagy implantokat, vagy egyéb eszközöket, amik itt benn vannak az emberi szervezetben, ezeket vezérelni, módosítani lehet, stb. Tehát minél régebbi egy berendezés, ami be van ültetve egy páciensbe, annál sérülékenyebb. Aztán a legtöbb orvosi berendezés lehetővé teszi azt a hackereknek, hogy adatot gyűjtsenek. Tehát egész érdekes dolgok bele szoktak ebbe kerülni, néha még a felhasználó személyes adatai is benne vannak. Tehát láttunk filmekben olyat, hogy találtak egy holttestet, és akkor volt benne egy implantátum, kivették, és ki tudták belőle nyerni azt, hogy ő kicsoda volt, de azonosíthatóvá vált így az illető. Aztán hát ezt az élő pácienssel is meg lehet csinálni megfelelő eszközökkel. Aztán azt is megteheti a támadó egy nem védett, sérülékeny ilyen eszközzel, hogy hát például kikapcsolja a berendezést. Most egy pacemaker esetén ez igen komoly problémát jelenthet.
Ez a legnagyobb probléma, ami történhet hát körülbelül.
Így van. De megváltoztathatja az eszköz paramétereit, tehát lassíthatja, gyorsíthatja a működését, ami okozhat a páciensnek sérülést, meg fájdalmat, illetve például megtehetik azt, hogy egy MRI berendezést például lekapcsolnak távolról. Vagy egy dialízis gépet, tehát ami a vesedialízist végzi, a művese kezelést. És hát azért ez elég komoly veszély. Aztán a másik érdekesség az, hogy például korruptálhatják az adatokat, amiket gyűjtenek ezek a gépek, ezek a berendezések. Tegyük fel, hogy egy vérnyomásmérő készülék föl van szerelve egy páciensre, ami folyamatosan 24 órán keresztül mérje a vérnyomását, és egy támadó, mert mondjuk tegyük fel, ez egy ilyen IoT rendszeren keresztül, tehát egy IoT módon működik, és az interneten keresztül továbbítja az adatokat az orvosnak, és hogyha ebbe be tud úgy avatkozni a támadó, hogy hibás adatokat továbbít, akkor ezzel a gyógyszerezését ronthatja el, illetve félrekezeltetheti a pácienst, és hát ezek elég komoly rizikók. Úgyhogy éppen ezért ezeket a hackereket, vagy hát etikus hackereket bérelt fel, vagy kért fel az FDA, hogy ezeket auditálja, pentesztelje, és a lehető legjobbá tegye, hogy az FDA egyébként foglalkozik ugye Amerikában a az élelmiszerek, a gyógyszerek, az orvosi berendezések, a sugárzást kibocsátó berendezések, a vakcinák és vérrel kapcsolatos dolgokkal, az állati és állategészségügyi cuccokkal, illetve kozmetikával és dohánytermékekkel is. Csak hogy meglegyen, hogy mi ez.
Csak hogy teljes legyen a kép.
Itt mondtad az IoT eszközöket, ami egy érdekes trigger nálam, hiszen elég sok kérdés merül fele kapcsán, főleg szakmai kérdés.
Ne haragudj el, csak azt most jut eszembe, hogy van ehhez egyébként bónusz kontentünk. Az egyik kedves hallgatónk a Telegramon küldött egy nagyon jó videót azzal kapcsolatban, ez egy konferencián volt, pentester csávókat felkértek Izraelben, hogy egy izraeli kórházat penteszteljenek, és gyakorlatilag katasztrofális dolgokat találtak. Tehát mindenhol is tartjelszavak voltak, találtak kívül épületen kívüli routert, amihez gyakorlatilag egy ilyen miniatűr lakattal volt lezárva, csak be kellett dugniuk a gépüket, és azonnal bent voltak a gerincálózatán a kórháznak. Konkrétan az egész épület irányítását ilyen start 1-2-3-as jelszóval, default jelszóval ellátott készülékek végezték, illetve sehol, tehát maga a fizikai biztonság is borzasztó volt, hiszen egész nap orvosok kibeszaladgálnak, az emberek sokszor az ott dolgozók nem is ismerték egymást, úgyhogy még nagyon sok kártyák se kellettek, úgyhogy úgy tudtak közlekedni az emberek ott, ahogy kedvük tartotta, bárkihez be lehetett menni, bárkinek a gyógyszerezéséhez hozzá lehetett nyúlni. Ajánlanám egyébként ezt a videót, mert maga a téma borzasztó érdekes volt, viszont rettenetesen unalmasan adta elő az izraeli kollega szegényként. Mondott is egy poént, és az egész terem egy kurva szót nem szólt. Pedig tehát ez a, tudod, amikor totálisan együtt érzel vele, hogy úristen, bazd meg, de kurva kínos, bazd. De egyébként maga a content, amit feltártak ott az izraeli kórházban, borzasztó volt. És egyébként a szomorú az volt, és mondjuk ezt sejtettük is, hogy mesélték, hogy voltak bent ilyen board meetingen a kórház vezetőivel, és hogy pont arról volt szó, hogy most mondjuk egy lélegeztető készüléket vegyenek, vagy egy MRI-t, vagy például, mit tudom, security készülékeket. Mert hogy ugyebár mind a kettő pénzbe kerül, és ugyanebből a büdzséből kell, tehát a kórháznak a büdzséjéből kell valahogy kigazdálkodni a biztonságot is, meg azt is, hogy az embereket meg tudják gyógyítani és életben tartani. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma. Láttuk, hogy Magyarországon is, illetve gondolhatjuk, hogy Magyarországon is ez milyen állapotokban van. Szerintem ezt a videót majd berakhatjuk azért majd, hát hogyha valakinek van kedve ezt megnézni és hüledezni, de körülbelül pont azt találták, amit a éveleje óta már mondunk az első adás óta, amikor ilyen egészségügyi dolgokról van szó, hogy ez az állapot gyakorlatilag.
Azt mondom, ez is úgy jelent, mint a govcertes témával, hogy ekézzük meg nevetünk, az kiderül, hogy tök jó, meg tök jól működik, majd jön valami előadó hozzánk, azt elmondja, hogy mennyire faszait minden.
Alig várom.
Mindennek örülnék amúgy.
Igen, legyen így. Az IoT témát higgyeltétek, az egy nagyon izgalmas dolog, amit nem tudunk még mindig itt kifejteni, mert nagyon széles. Viszont mindig belefutok, hiszen mindig felmerül ilyen fejlesztési és kutatási témákba, hogy hát hogy lehetne az IoT eszközöket védeni? Mindig jön itt a menedzsment kérdés, én meg mindig szétteszem a kezem, hogy hát sehogy.
Sehogy.
Az egyetlen egy olyan elképzelésem nekem egyébként, hogy amíg a szolgáltatónál van a hálózatod, addig viszonylag könnyű úgy védeni, hogy a routert leteszi mondjuk a Telekom, vagy mondjuk a UPC, és ő felel az azon átmenő forgalomért, meg azon átmenő adatbiztonságáért, és így nyilván az IoT eszközöknek a kifelé való, vagy befelé jövő kapcsolatát ő kezeli, tehát ott meg lehet fogni, és lehet védeni. Viszont mi van akkor, hogyha ez majd mobilis lesz, ugye 4G, 5G hálózat, stb., hogy minden egyes IoT eszköz önmagába kommunikál. Viszont vannak már most is olyan szolgáltatók, akik nagyon segítőkészen beleszólnak az otthoni eszközeiteknek a működésébe, ilyen például a kínai Telekom.
Igen, kínai barátaink nagyon ügyesen megoldották ezt. Ugye nekik adatra van szükségük.
Kinek nem? Én megértem őket, én is szeretem az adatot. Eszem, iszom, stb.
Az adat hasznos. És ezt úgy oldották meg, hogy a BGP spoofing technológiával, egy ilyen támadási mód, ez a BGP, ez a Border Gateway protokoll, ami a határ routereknek, tehát az autonóm rendszereknek, a különböző nagyobb hálózatoknak, tehát ezek közötti routingot menedzseli, vagy hát kezeli, szóval egy ilyen, ezt a BGP protokollt hát hamisították meg, vagy hát mérgezték meg egy ilyen technológiával, és el tudták ezzel érni azt, hogy a, mit tudom én, Amerika és Olaszország közötti forgalom, internetes forgalom, az ne arra menjen, amerre ő normálisan menne, az alapértelmezett útvonalon, a legrövidebb útvonalon, hanem szépen eltérítették Kínába, oda, ahol nekik megvoltak a kis lehallgató állomásaik. Ezek gyakorlatilag ilyen, hát ilyen snifferek, amik lementik a network, tehát a hálózati csomagokat, de most egy kis kacsintás Claudia Sniffernek, a kedvenc
Claudia Sniffer
modellünknek.
Vagy az a Sniffernek,
igen.
Sniffa.
És itt ezek az eszközök ugye lementették a forgalmat, és aztán visszarútolták szépen a eredeti irányba, tett egy kitérőt a forgalom. Ez egy ilyen passzív lehallgatási megoldás. Gondolja az ember azt, hogy persze oké, semmi vész, VPN-en keresztül dolgozunk, meg HTTPS-en megy a forgalom, meg ilyesmi, de mindannyian tudjuk, vagy hát hallottunk már róla, hogy azért ezeknek a kódoló megoldásoknak, vagy hát ezeknek a SSL és TLS megoldásoknak, bizonyos verzióknak vannak ismert sérülékenységei, mint például a drone támadás, azt hiszem a Poodle, meg mi volt még?
Poodle, drone. Hát ők a
ezek a legismertebbek, tehát hogyha igazából kellő mennyiségű csomagot összegyűjt az ember belőle, akkor szépen lehet információmorzsákat kiszedni belőlük, és hát ez az egyik. A másik lehetőség, amit fel tudtak így használni, vagy hát amire ezt fel tudták használni, az, hogy man in the middle helyzetbe kerültek, tehát ugye rajtuk folyt keresztül a forgalom, ezáltal akár vízüttethették is az SSL-t, és utána újra csomagolva már megváltoztatott tartalommal megtehették azt, hogy módosítanak a tartalmat. Persze ez nyilván van, ahol kiveri a biztosítékot, és észreveszi a végfelhasználó, mert megváltozik a certifikét, de van, ahol meg nem, tehát meg tudják ezt oldani, ahol például telepítenek egy CA-t, egy certifikét hitelesítő, tehát egy, hogy mondják, egy tanúsítvány hitelesítő hatóságot, mint szoftvert, ezt föltelepítik a célállomásra, akkor vissza lehet csomagolni úgy, hogy a böngésző el fogja fogadni a tanúsítványt, de most technikailag annyira nem menjünk bele. Banki adatokat tudtak így eltéríteni, vagy banki forgalmat tudtak eltéríteni, meg érdekes módon cenzúrára is használták ezt. Ugyanis hogy lehet cenzúrára használni ezt? Hát úgy lehet, hogy a nekik nem tetsző tartalmat, például az őket kritizáló tartalmat, vagy a nép számára elérhetetlennek bélyegzett tartalmat, azt egyszerűen olyan címre irányították, olyan IP címre irányították, ahol nem volt semmi. Gyakorlatilag belevezették az óceánba, vagy neki vezették a falnak lényegtelen, de nem volt elérhető. Úgyhogy hát ez ilyen, nem szabad megbízni, vagy hát nem tudunk megbízni sajnos már azokban a routerekben sem, amiken keresztül megy a forgalom a tudtunk nélkül.
Én ezzel a bizalmatlansággal élek most a Microsoft felé, tekintve, hogy 5 hónappal ezelőtt én hirdettem legjobban, hogy mennyire jó és biztonságos, és hú, de jó Windows-zal dolgozni.
Bizony.
Tekintve, hogy soha nem történik semmi baj. Aztán miután elszállt a teljes felvételünk kb., azóta kicsit bizalmatlan vagyok. Nem úgy, mint te, Béla, a security oldalát tekintve.
Igen, egyébként. Még. Nem, valamikor sok-sok adással ezelőtt mondtam valamikor, hogy ugyebár ekkéztük a vírusírtókat, meg a nem tudom mit, és akkor szóba került a Defender. És mondtátok, azt hiszem ti is, meg talán a Telegram csatornán is volt róla szó, hogy a Defender az manapság már teljesen használható, és valid vírusírtó. Ami számomra nagyon furcsa volt, mert én emlékszem még annól, amikor legelőször kijött a Defender, a félvilág azt ekészte, hogy ez mekkora egy hasznavehetetlen fos. Úgy néz ki, hogy ez is azért kinőtte magát. De ez egyébként rendes volt a Microsofttól, hogy belátta, hogy nekik szükségük van vírusírtóra, és hogy beleteszik a magába az oprendszernek, tehát hogy részévé teszik. Én most telepítettem egy körülbelül 2 hete újra a Windows 10-emet. Azt nem tudom egyébként, hogy honnan kaptam serial kódot, mert még soha az életemben nem volt serial kódom, de valamiért aktiválva van a Windowson, pedig legitim helyről töltöttem le az ISO-t, úgyhogy ez számomra egy... Ez majd még ki fog derülni egyszer, lehet, hogy erre visszatérünk erre a pontra majd. De a lényeg az, hogy van egy vadonatúj frissen telepített Windows 10, és be van kapcsolva rajta Defender, és nem raktam mellé vírusírtott pluszban. Úgyhogy most kíváncsian várom a problémákat. A lényeg az, hogy azért még a nagyon mély vízben még nem mentem be vele, tehát oda azért még nem merészkedtem be vele, azt lehet, hogy majd egy virtuális gépre föltelepített Windows 10-zel plusz Defenderrel fogom megpróbálni először, és megnézem, hogy mit szedek össze. De egyelőre jó. Egy párszor már bejelzett, szinte örültem. Egyébként, tehát csak hogy valami hírem is legyen a dologhoz, ez csak az én tapasztalatom volt, hogy a Microsoft ezt tovább tolja, és integrál a Windows Defenderbe egy ilyen sandboxing módot, ami a tudomásom szerint ilyen asztali gép környezetben, tehát nem céges környezetben, meg nem appliance környezetben, ez ilyen félig meddig új és egyedi dolog. Ninja, vagy te hallottál valamelyik izéről, amelyik csinál ilyet?
Miért?
Hát ilyen sandboxing, ilyen vírusírtó, ami sandboxingot csinál, és mondjuk nem ilyen appliance, ilyen céges.
Ez teljesen új, ez egyedülálló most.
Ez mondjuk ez a Windowsnak ez egy kézenfekvő dolog.
Szerintem a McAfee csinál ilyet.
Amit a McAfee csinál, az is központi. Tehát van egy szervered, amin gyakorlatilag ezek a virtualizált gépek futnak. Tehát ugyanolyan sandboxingot csinál a McAfee is. De nem lokális.
Hát a cikk egyébként azt írja. Meg hogy a Google researcherek, akik korábban a több sérülékenységet is találtak a Defenderben, ők ezt egy annyira üdvözölték, hogy ezt egy game changer, hogy hívjáknak, jelezték.
Hát wow. Kicsit azért hype-olva van, de valóban nagyon jó. Tehát ez tényleg egy nagyon király dolog, mert ugye mit csinál ez a sandboxer dolog, hogy fogja a cuccot, amit szeretnél futtatni, és előtte egy virtuális gépben gyorsan a háttérben, te ebből nyilván nem látsz semmit, mint user, ezt lefuttatja és megvizsgálja, hogy mi történne a gépeddel, hogyha ezt lefuttatnád, egy virtuális gépen megteszi ezt. És mondjuk szerintem ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugyebár ez magának a Microsoftnak a terméke, tehát az ő oprendszerük, és ők tudnak vele úgy sandboxolni, hogy ez így működhet a működő operációs rendszerben. Ugye bár sokan nem tudják, hogy például van a compatibility mód, és az gyakorlatilag egy Windows XP, ami, tehát ott vannak a Windows XP-nek a fájai, és azokkal futtatja a programot, igen, hogyha kiválasztod. Igen, igen. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon király feature lesz, ez még defaultból nincs bekapcsolva, ez a sandboxing, de biztos, hogy lesz egy cikk, amit majd megtaláltok a show notes-ba, és hogyha valaki akarja kapcsolni, ez gyakorlatilag egy command line commanddal be lehet kapcsolni ezt a sandboxingot, és onnantól kezdve úgy fut. Ez annyira új ez a hír, hogy ezt így ma reggel olvastam a munkába jövet, úgyhogy én ezt valószínűleg otthon ma ki is próbálom, sajnos még nem tudok róla nyilatkozni, hogy mi van vele, de valószínűleg majd a elkövetkezendő adásokban valamikor majd fogunk róla még beszélni, mert ez egy nagyon érdekes téma.
Én azon gondolkodtam, hogy így vitatkoznak a gitár fanatikusok is, hogy de ez nem Fender, Defender.
Defender. Én nem értek a gitárokhoz, de feltételezem, hogy ez egy márka.
Hogyha elfajul a vita, akkor lerendezik sandbox-al.
Sandbox-al.
És hogyha veszekednek annak, akkor lesz Fender háború.
Fender háború?
A gender volt, tudod.
Ja, hú, ez nagyon meta volt.
Ja, viszont nem minden ilyen szép és rózsás a Windows házatájékán, hiszen azért kiderült róluk az is, hogy újabb sérülékenység.
Jó, igen, tehát igen, szintén pár héttel ezelőtt volt egy hírünk, hogy volt egy srác, vagy csávó, vagy nő, vagy férfi, vagy bármi, nem tudjuk, hogy kicsoda, de Twitteren egy accountban gyakorlatilag így azzal az üzenettel, hogy hát szar az élet, itt van egy Windows Zero exploit, Zero Day Exploit. A Zero Day Exploit, aki nem tudná, az egy olyan sérülékenység, amiről még senki nem tud. Tehát ő ezt megtalálta, titokban tartotta, és most gyakorlatilag így publikálta. Az exploitokat, hogyha jó fej akarsz lenni, és nem a fekete piacon adod el, akkor azt csinálod, hogy felhívod az adott szolgáltatót, ebben az esetben a Microsoftot, és megmondod nekik, hogy figyeljetek, itt van egy Zero Day Exploit, patcheljétek, majd mit tudom én, egy hónap múlva, amikor már mindenkinek a gépén bent van az update, aki update-eli a gépét, aki nem az eleve vesztett, akkor nekik őket már nem fogja ez érinteni, és nyilván az illetőt kifizetik. Na, ő nem csinált ilyeneket, ő fogta, kibaszta az internetre, és azt mondta, hogy itt van, vigyétek, egyétek. Ez volt szerintem egy hónappal ezelőtt. az egy lokál privileg eszkaláció volt, az azt jelenti, hogy aki user és lefuttatta, akkor sikerült admin jogokat szereznie, most nagyon pontjelen és egyszerűen így fogalmaznám meg. A mostani az nem volt ennyire durva, de ugyanez a srác kb. Ugyanezzel a szöveggel dobta be ugyanerre a Twitter csatornára, hogy itt van még egy, és az élet még mindig szar. Ez nem egy kész privileg eszkaláció volt, amit most kiradott, hanem egy, annyit lehet csinálni, hogy az adminnak a tulajdonában lévő, illetve a szisztemnek a tulajdonában lévő fájt lehet törölni. Na most ezt tovább lehet vinni mindenféle trükkökre, most ha tudsz törölni egy fájt, ami az adminnak a tulajdonában van, és utána valamilyen módon sikerül ezt kicserélned az általad elkészített kártékony fájlra, például mondjuk egy DLL-t, most ez egy fura példa, ez nem biztos, hogy minden szenárióban működik, de működhet egy rosszul konfigurált könyvtár struktúránál, hogy kitörölsz egy DLL-t, amit egy program használ, ami egyébként a admin vagy system jogokkal fut, beteszed a saját DLL-edet, Dynamic Linked Library-det, és amikor elindul az a program, ami admin jogokkal fut, vagy szisztemmel, akkor gyakorlatilag behúzod ezt a fájlt, és akkor lefut a benne az általad előkészített kód, és már admin vagy. Tudomásom szerint ezt most még nem vitték tovább a srácok az interneten, de van benne potenciál. De ez már megint, és az előző exploitnél is az volt, mivel hogy a Microsoft most ilyen nagyobb időközönként adja ki a patch-jeit, ezért körülbelül egy hónapig az emberek így igatja nélkül szaladgálnak így védtelenül. Ez most megint úgy lesz, hogy most megint egy hónapig körülbelül nem lesz patchelve ez a dolog. Úgyhogy alig várjuk, hogy ebből legyen valami poén. De majd a Windows Defender az megfogja a malvereket. Most így összekötöttem a kettőt.
Social engineering-el egyébként ez tök jó kihasználható, mert letörölsz egy fájlt, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gép működjön megfelelően, vagy valami admin alkalmazás működjön, majd felajánlod a letöltését, a letölthetőségét, és akkor...
Ja, cserélt ki erre.
Igen, tehát itt van, ja, ha nincs meg, itt van, törzs le, és akkor tudod, megjavítja vele.
Elkészítesz neki egy teljes csomagot,
letölti, és akkor abban meg már van egy reversel, mondjuk.
És már kész is. Ja, még nem hallottam egyébként, tehát legalábbis nem olvastam róla, hogy ez egy valamit csináltak volna ebből. Ettől függetlenül a Microsoft megint kicsit boldogtalan volt, hogy ezt így publikálta a kollega. A kiábrándult kollega.
Hogy felek legyünk, hogy ne csak a Windows-t ekézzük folyamatosan, nem is szoktuk ekézni. Na mindezt, ne csak a Windows-t ekézzük, hogy sérülékenység van benne, meg egyebek. Ugye a kedvenc témám a desktop Linux éve.
Úristen! Most a múltkori adás után nem is volt nagy backlash, azt tettem észre.
Tehát igazából a Linuxban is van ismét hír. Az egyik az, ami szerintem eléggé felizgatott mindenkit, vagy kicsit felkapta a fejét mindenki, mégpedig, hogy az IBM az meg akarja venni Redhatet, tehát, hogy az acquisition az, ha jól tudom, akkor elindult, ami nagyon érdekes. Tehát ugye mind a kettő nagy cég, és Redhat az viszonylag corporate, enterprise termékeket kínál, tehát nem az otthoni, meg nem a kis játék Linuxok. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ebbe az IBM belenyúl.
Igen, ez számomra is meglepő volt, és főleg az ok, amit írtak, hogy miért nyúlnak bele, nem tudom, azt olvastad, de ők ugyebár a felhőszolgáltatások miatt szeretnének Red Hatet, hogy ott stabilizálják a helyüket, mert hogy olyan megoldásokat akarnak gyártani a felhőbe, cloudosítani, amik így ilyen integrált Red Hateket fognak tartalmazni, és amit a más szolgáltatók, mint az Amazon meg társaik nem fognak tudni nyújtani, mivel hogy nekik nincs egy Linux gyártó cégük gyakorlatilag. Nem szándékoznak a Red Hatnél semmit sem nagyon megváltoztatni. Mindenki marad a helyén, mindenki csinálja azt, amit eddig, csak feltételezem, hogy majd jönnek hozzá új projektek. De mondjuk ilyenkor, amikor hatalom átvétel van, mindig ez a duma, hogy nyugi, semmi nem változik, minden ugyanúgy marad, ahogy eddig volt, csak mostantól a Red Hat az IBM-nek fog riportolni, hogy mi a pálya.
Ez nem lehet, hogy ez úgy történt, hogy valaki az IBM-nél föltelepített egy Red Hat Enterprise Linuxot, és akkor így szóltak neki, hogy hello, figyelj már, ezt így nem használhatod, ezt meg kell venni, tehát Red Hatet meg kell venni, és ezt így És ezt így komolyan vették, és megvették.
Ja, lehet, hogy megvették, nem csak a terméket, hanem az egészet.
Igen, tehát nem a licencet vették meg, hanem úgy komplet az egészet, az egész kalapot.
Ami a mi szempontunkból izgalmasabb, hogy találtak sérülékenységet, ami kb. Az összes népszerű disztót érinti. Kivéve a Gentoo-t, ugye?
Egy nyilván.
Mert az a legjobb.
Hát nyilván.
Ha valaki bármi más mond, az menjen Mátéhoz, és győzze meg akár egy telefonkönyvvel.
Rendezzenek sandboxot. Is. Bocsánat, hogy szabadba vágtam.
Sandboxot.
Szóval a lényeg az, hogy találtak egy olyan sérülékenységet, ahol igazából bármilyen disztó, ami nagyjából népszerű.
Igen. És az az érdekes ebben, még az volt így ennek a nagy beharangozója, hogy egyetlen sor. Egy shell parancs elvileg, ha jól ki tudja vitelezni az ember, és az felül írja, meg hát igen, igazából felül tudja írni.
Bele tud férni, igen.
Hozzá tud férni olyan fájlhoz, amihez nem volna szabad a usernek hozzáférnie. Ezáltal elérhetővé válik az, hogy például azt a fájlt, amiben a jelszó hash-eket tárolja a Linux szerver, vagy a Linux operációs rendszer, ezt a fájlt, ezt felülírjuk olyasmivel, ami lehetővé teszi azt, hogy jelszó nélkül utána belépjünk rendszergazdaként, illetve, vagy rootként, illetve akár például más módon is meg lehet ezt oldani. Például, hogyha van egy olyan fájl, hogy ld-preload.conf, azt hiszem, ez egy olyan fájl, ami azt mutatja, azt adja meg, hogy amikor egy dinamikus library-ket használó bináris executable elindul, akkor milyen további megosztott könyvtárakat töltsön még be hozzá, mint a Windowsban a DLL-ek. Na, és akkor lehet például ezzel az exploit-tal elvileg létrehozni egy olyan fájlt, egy olyan LD fájlt, egy ilyen dinamikus fájlt, egy libet, ami például egy shell-t létrehoz, egy root shell-t. És akkor ezzel gyakorlatilag nagyon könnyen át lehet venni a rendszergazdai jogosultságot, vagy meg lehet szerezni. Hát én ezt kipróbáltam, mert azért ez eléggé piszkálta a fantáziámat. És az érdekes, hogy nem sikerült megcsinálnom. Több gépen is, három gépen is próbáltam. Ezek mondjuk Ubuntu alapú gépek voltak, de itt azt írja a leírás, hogy itt a OpenBSD-től kezdve Debianon, Ubuntun és CentOS-on keresztül Red Hatot, Fedorát, mindent érinti, úgyhogy gyorsan kipróbáltam. Nem ment. Na most elkezdtem nézni, hogy miért nem megy, miért nem történik meg, amit én szeretnék. És azt találtam, hogy egyrészt nagyon fontos info az, hogy ehhez konzol, aktív konzol hozzáférésre van szükség, és itt a konzolt nem úgy kell érteni, hogy grafikus konzol hozzáférés, meg nem úgy, hogy SSH konzol hozzáférés, hanem konkrétan a billentyűzetnél kell ülni, és a karakteres bejelentkezésnél kell lenni, tehát karakteres loginnal, karakteres terminálon be kell jelentkezni hozzá egy meglévő felhasználóval. És akkor, ha az ember elindítja az xorg binárist, ami a grafikus felületet biztosítja, akkor ki lehet vitelezni megfelelően paraméterezve ezt a fájlt, a támadást. Na most ez azzal jár, hogy ez azt feltételezi, hogy hozzáférek a konzolhoz. Na most, ha hozzáférek a konzolhoz, ez már azonnal el is vette nálam az élét ennek a dolognak, mert ha hozzáférek a konzolhoz, az azt jelenti, hogy ott vagyok előtte, fizikai hozzáférésem van a géphez, újra tudom indítani a gépet, és ha újra tudom indítani a gépet, és nincsenek további védelmi lehetőségek, például lemeztitkosítás, BIOS jelszó, stb., akkor egyszerűen csak a Linuxot, a kernelt be tudom úgy indítani, be tudom úgy bootoltatni, hogy az init process helyett egy shell-t indítson, és már rendszergazda is vagyok az egész gépen.
Igen, csak ez ugye az kell, hogy újraindítsd a gépet, aminek az a veszélye, hogy az egyből kiveri a biztosítékot minden monitoring rendszernél, amíg egy futó gépen csak te belenyúlsz és módosítgatsz, az nem biztos, hogy azonnal kiveri a biztosítékot egy ellenőrző csapatnál. Tehát talán ez lehet a...
Igen, igen, ez jogos. Ez teljesen jogos. És a másik feltétele ennek az, hogy az xorg bináris fájl, tehát ez a program, ez egy bizonyos beállítási móddal rendelkezzen, ez a setuid flag, amikor a amikor annak a nevében fut, bárki is indítja el ezt a programot, annak a nevében fut, akinek a tulajdonában van ez a fájl, és ez a rendszergazda tulajdonában van, tehát ha a setuid bit be van kapcsolva ezen a fájlon, akkor ha én elindítom ezt a kis alacsony felhasználói jogosultságommal, ez rendszergazdaként fog futni, és mivel hibás, hozzá fog férni, és megfelelően paraméterezhető, akkor hozzá fog férni az általam paraméterben beadott fájlokhoz, és beleírhat például ebbe a jelszó fájlba, vagy beleírhat egy csomó minden helyre. Na most az az érdekes, hogy az, a három gépen, amin én megnéztem, egyikén se volt az Xorg setuid bittel telepítve. És ezek Ubuntu, illetve Debian alapú gépek voltak, tehát egy kicsit olyan, mintha ezt így szerintem nem nézték volna meg rendesen, hogy a Debianokra meg az Ubuntukra ez érvényes, csak így beleírták a cuccba, mert mondjuk lehet, hogy érvényes. És egyébként az Xorg, mint szervezet, vagy hát akik ezt fejlesztik, a fejlesztők, a workaroundnak, tehát ilyen megoldásnak, gyors megoldásnak azt javasolják, hogy ezt a setuid bitet egyébként vegyük le a Xorg binárisról, van ez egy parancs, és akkor onnantól kezdve már nem sérülékeny a gépünk. A másik amin elgondolkodtam, az, hogy ehhez Xorg kell. Gondoltam, kipróbálom a szervereimen is, de nem, hát a szervereimen én nem telepítek grafikus felületet, semmi esetre se. Én úgy gondolom, hogy szerverre, Linux alapú szerverre grafikus felületet telepíteni botorság.
Ezzel teljesen egyetértek egyébként, viszont itt oda kell, tehát vannak, a probléma az, hogy kapaszkodj, vannak olyan szerver applikációk, amit nem akarok most megnevesíteni, így most eléggé úgy tűnik, mintha a levegőből beszélnék, de esküszöm, hogy van, ami például igényli, általában sokszor van olyan, hogy jávás, és igényli a grafikus felületet. Nagyon sokszor volt olyan már, hogy meg kellett indokolnom, hogy az adott szerveren miért van X, és meg kellett indokolnom, hogy azért, mert kell hozzá ilyen Java library, és ehhez a Java library-hez kell ilyen X library, és ez húzza magával az egész X-et gyakorlatilag. Azt nyilván meg lehet csinálni, hogy kikapcsolod az X-et, viszont tovább viszem, van olyan, amelyiknek nincs command line, vagy az a command line interfész annak a konkrétan hatalmas szerver szoftvernek nem tartalmaz olyan funkciót, amit a grafikus felületen meg tudsz csinálni, ezért kell a grafikus felület, és ezért van, hogy úgy konfiguráljuk, hogy exportáljuk az X-et, és gyakorlatilag megnyílik nálad egy Java ablak, és ahhoz az kell, hogy a másik oldalon meg fusson az X, ott konkrétan viszont tényleg fut is. Úgyhogy sajnos vannak ilyen konstellációk, amikor enterprise szoftverek igénylik az X-et. És okay. Borzasztó, és én egy teljes mértékben egyetértek veled, de sajnos én láttam ezt. Nem biztos, lehet, hogy nincs sok, de egyet-kettőt biztos, hogy fel tudok most sorolni.
Oké, elvetettem a súlykot. Jó, biztos vagyok benne, hogy van olyan, tehát van ennek létjogosultsága, hogy a grafikus felületet föltesszük a helyzére.
Csodás megoldások.
Igen. De még mindig ott van az, hogy szerver, és akkor az a datacenterben van jó esetben, tehát oda kell ülni elé a billentyűzettel. Igen. Most ott még nehezebb ez, tehát még az én desktop gépemet viszonylag könnyű, mert az egy laptop, és akkor, vagy hát egy laptopot megszerzel, és akkor már ezt meg tudod rajta csinálni. De egy szervernél azért ez nem olyan egyszerű.
Igen, úgyhogy ennek megint csak egy kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja, de csinni, de végül is továbbra se tudtuk egyik default oprendszeren se lefuttatni ezt a dolgot, úgyhogy tehát ahhoz, hogy ez lefusson, az azért kicsit küzdenünk kéne ahhoz, hogy szétbabráljuk ezt a dolgot.
Meg tudnánk csinálni. Tehát én érzem, hogy meg tudnám. Tehát fogom az Xorg binárist, ráteszem a setuid bitet, és valakit úgy engedek, hogy oda menjen a géphez, amikor be vagyok jelentkezve, akkor szerintem meg tudja csinálni veled. Hagyom neki, hogy letöltse az exploitot, és simán megold. Egyébként előfordulhat. Mennyi az esélye?
Kirakunk ilyen honeypotot, ilyen gyere erre, és csináld meg.
De egy a 9 millióhoz az esélye, de kicsi. Simán.
Ja. De ügyesek voltak, hogy megtalálták, egyszerű, szép, csak nem működik.
De egyébként az X-faktor is ilyen, ott az is X-t. Keresik az X-et.
Keresik az X-et, bizony.
Hogyha valaki nem használ ilyen felületet, akkor benne nincs meg az X.
A napi menedzserünket hallottuk. Őt kiszavazza.
Ez fontos.
Nyilván.
Jól van. Akkor meg fogom mindjárt találni a listámat.
A sávot.
És akkor jön egy kis színes hír.
És természethír.
Igen. Mégpedig a GPS és a gólyák vonulatában.
Igen, ki gondolná, hogy adja magát a kérdés, hogy hogy tudjuk, honnan tudjuk, hogy ezek a gólyák merre repülnek, ugye? Mind olyan egyforma.
Én otthon ülök, és nem tudom, merre repülnek a gólyák.
Ez rettenetes. Úgyhogy ezért például szoktak olyat csinálni a madártani egyesületek, hogy így tesznek a gólyákra nyomkövetőt. Ez a kicsit a személyiségi jogaikra csorbítják.
Pont ez jutott nekem is az eszembe, hogy szegény gólya basszus kulcs, egyszer csak ráteszik a GPS nyomkövetőt.
Reméljük, hogy a gólya GDPR-nek megfelelő módon kezelik az adatokat.
De azért gondoljatok bele, hogy ha ezt régebben egy 20 évvel ezelőtt csináltak volna, az a gólya lezuhanna a GPS vevővel.
Szerencsétlen madarak ott csapdosnának a földön, miközben ott a 15 kilós akkumulátor ott húzza a lábukat. Igen. Na most egy ilyen gólya okozott problémát, nem is a gólya egyébként, szóval a Lengyel Madártani Intézetnek, mert kaptak egyszer csak egy 2700 dolláros telefonszámlát, ugyanis a gólya GPS-ében lévő GSM modulnak a SIM-kártyáját Szudánban valaki megszerezte. Na most én elolvastam a cikket Töviről hegyire utolsó betűjéig, amit tudtam, mert egyébként lengyelül volt egy csomó része a hivatkozás, úgyhogy azt nem tudtam. Bíztam benne, hogy nem lett baj a gólyának, hanem mondjuk leesett róla repülés közben a GPS, vagy ilyesmi, vagy természetes halált holt szegény, vagy egyszerűen csak elaludt és leszették róla, nem tudom, de mindesetre kiszedték az állatból a SIM-kártyát, és beletették egy mobilba a Szudánban, és elkezdtek vele telefonálni, valami 20 órát telefonáltak vele. Ez hihetetlen emberi történet azért. Tehát, de most gondolj bele, hogy mi az első dolog, ami eszedbe jut, hogy találsz egy izét, egy
telefonálunk vele.
Földre ejtett berendezést, megnézed, van benne SIM-kártya, és ha van benne SIM-kártya, akkor telefonálsz vele. Ez csúcs.
Hát ez jól kitalálták egyébként. Így kell ezt csinálni, és így csinálnám. Bármit, amit találok, azt hasznosítjuk, semmit is. Ami meg oda van csavarozva, azt leszedjük, és adjuk tovább.
Ezen túl mindig átnézem a kocsit, hogy nincs rajta GPS. Nem azért, hogy zavarna, hogyha követnének, hanem azért, hogy tudjak telefonálni.
Hallod, most jut eszembe, ez bónusz content lesz. Anten, imádni fogod, semmi köze nincs a securityhez. Azt mondom, az megvan, hogy vannak ember. De várjál, rá tudnám húzni, hogyha nagyon erőltetném, hogy most van egy új irányzat, akik nem hisznek a madarakban. Akik azt mondják, hogy a madarak már sok-sok évvel ezelőtt kihaltak, és
mi van?
A madarakat drónokkal helyettesítették az államok, amivel figyelik az embereket.
Miért csinálod ezt?
Van a birdsarenotreal.com, vagy nem is tudom, hogy mi.
Istenem.
Ez hogy hívják ott mellé a chemtrailesek, akik ugye be föntről kapjuk a izét, hogy hűítik a népet, és hogy mert tudod mi, várjál, most mindfuck. Láttál te már kis galambot?
Igen.
Nem láttál?
Nem láttam.
De csak hiszed.
Én soha nem láttam még kis galambot, úgyhogy mindegyik drón.
Én láttam, sőt láttam nagyot is. Láttam akkor, mint egy tyúk.
Igen, az a nagy drón.
Elütött galambot is láttam, és nem tűnt mechanikusnak.
Nem tűnt mechanikusnak? Azt szerintem az csak egy gumi elütött.
Ja, az egy
az azért volt, hogy tudod, hogy
elterelő
majd átküldöm a linket, jó? Ez most extra content megint csak. De várj, hadd nézd, ez a security, tehát ez a kémkedés utánunk.
A kémkedés művészete. Amúgy,
a kémkedés művészete.
Amúgy, ha már gólyáról van szó, akkor azt ugye tudjátok, hogy a híres festőnek a lakását is úgy hívták, hogy golyafészek.
Így van.
Azt akartam megkérdezni még...
És kérdezték tőle, hogy van gólya?
Van gólya? Vangok? Az androidokról akarunk beszélni? Dolgok,
amikor valami azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, akkor ez ilyen no gólya.
No gólya? No gólya? Várj, az android...
És tényleg meg no gólyót lehet csinálni.
No gólyó. Úristen, láttam, hogy nincsenek, mert pörög az, hogy a úristen kapcsolod le gyorsan kapcsolod.
Mindjárt készül valami, úgyhogy itt még
várjál, beszéljünk. Android update-ek. Beszéltünk erről mi már?
Nem beszéltünk.
Ebben a felvételben beszéltünk mi erről?
Ma még nem.
Akkor ma, de várj, ebben még ma még nem. az megvan, hogy, hogy most kötelezővé tették az androidos készülékekre, hogy legalább 2 évig adjanak security frissítést a mobil vendorok.
Az alacsonyan szálló, gólyának látszik a logója.
Az a baj, hogy hagytál neki, mint Songokunak, amikor felszívja magát, az gyűjti az erőt, és így kicsattan, és nyomja a hülyeségét.
Tehát nem tudod, de mi ninjával összedolgozunk, tehát ez valójában egy operation volt, egy összedolgozott operation. Én az Android update-ekkel elvettem a figyelmedet, addig ninja kidolgozta a szóvizet, és a következő már jelenleg dolgozik. Figyelj meg, most mindjárt tartok egy pár másodperc szünetet, és mindjárt előkapja. Nem kapja elő? Jó van. Nincs több fegyver. Kilőve az összes gólya. Megpróbáltam, jó? Valaki azt mondta, hogy aki sok szóvicet mond meg, az intelligens, de én ebben nem hiszem.
Az a baj, hogy ez bizonyítaná a tényeket, ugye a tanult négyet nem létezik. Nem, ezt kivágjuk.
Csak ezt az egyet.
Meg babot eszik, annak meg erős a fingója.
A faszamat.
Kezdjük megütni a South Park szintjét.
Nem, szerintem ez teljesen új szintek. Totálisan új szintekre emelkedünk. De várj, ez nem security-vel kapcsolatos. Miről nem beszéltünk még? Beszéltünk ma már Facebookról?
Híres cigány énekes, vagy nem. De cigány énekesnek hívek, nem? Cigány zenész. Roma zenész, így kell mondani?
Én nem tudom.
Szerintem a cigány zene az egy kategória.
Cigány zene az egy kategória, igen. Tehát ő a bangója Margit.
Bangója. Nincs a fáj, mi, hogy nem neked jutott eszedbe? Vagy ezt neki adod?
Ezt elengedem, átadom.
Beszéltünk ma már a Facebookról?